Tájékoztatása szerint eddig mintegy 20 hektáron égett le az aljnövényzet, és félő, hogy a tűz átterjed egy erdős területre, továbbá egy nagy feszültségű elektromos vezetéket is veszélyeztet. Az oltás az erős szél miatt várhatóan elhúzódik. Több évszázados kódexeket, ősnyomtatványokat lehet majd olvasni és kutatni a Veszprémi Várnegyed megújult kis szemináriumában. A Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltárnak otthont adó épületben látványkönyvtárat, előadótermet, klimatizált raktárakat, kiállító termet is kialakítanak. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok között alakul a hőmérséklet.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
Extázis. Kopp Lukácsnak már két napja influenzásan feküdt a felesége. Harmadnap délben csöngetni kezdett hivatali szobájában a telefon. Valami cseténé vagy csekéné jelentkezett, akiről kiderült, hogy a Koppék szomszédjában működő tánciskolában dolgozik, mint ruhatáros. Tőle tudta meg, hogy a felesége jobban van ugyan, de még lázas, és emiatt nem bírt átmenni a telefonhoz. Azt üzente cseténével, hogy hozzon haza egy kiló kenyeret, és húzdek a felvágottat, minden egyéb van otthon. Ettől a megbízatástól kellemes izgalom fogta el Lukácsot. Jutka, a felesége, még sohasem kérte meg ilyesmire. Példás házi asszony volt. Maga vásárolt, főzött, mosogatott, takarított és mosott. Ellátta két kis gyermeküket és férjének sokat betegeskedő idős édesanyját. S ha Lukács nagy lelkűségi rohamaiban fölajánlotta, hogy segít a háztartásban, mindig elhárította. Így tehát Lukács, akinek sok-sok esztendő óta nem kellett bevásárlásokkal bíbelődnie, izgatottan tervezgetni kezdett. Épp aznap kapta meg félhavi fizetését, elhatározta, hogy felvágott helyett sonkát visz haza, kenyer helyett pedig zsemlét vagy kalácsot, vagy másmilyen finom péksüteményt. Aztán átment a kalkulációs osztályra, ahol egy barátja dolgozott. Kérlek szépen, érdeklődött, hol lehet sonkát kapni? A barátja rábámult. Majdnem minden csemegésnél, itt a sarkon is szokott lenni. Csak szokott? Kérdezte Lukács, és gondterhelten visszament a biztosítási osztályra. Ha a sonka beszerzése ilyen bizonytalan, gondolta, akkor talán kár is itt a hivatal környékének félreeső utcáiban kísérletezni. Az lesz a legokosabb, a bevillamosozik a belvárosban, megveszi a sonkát, és ugyanazzal az átszállóval hazamegy. Mint hogy nem tudta az üzletek záróráját, bement a főnökéhez, és Jutka betegségére hivatkozva egy órával a munkaidő vége előtt elkéreckedett. A ferenceseknél szállt le. Mindjárt talált egy csemegeboltot, méghozzá olyan szépet és fényeset, hogy szívét valamilyen ünnepi, lebegő érzés fogta el, mint amikor az ember egy kivilágított templomba lép. Itt biztosan lehet sonkát kapni, gondolta örvendezve, és miközben sorban állt a pult előtt, nem csak egy tál halovány rózsaszínű sonkát vett észre, hanem mindjárt mellette egy másik tálon ugyanolyan vékonyra szeretelt téli szalámit. Elhatározta, hogy 10 dekas sonkát és 10 dekas téli szalámit vesz, amit a segéd készséggel le is mért neki. Mást nem tetszik parancsolni? Kérdezte aztán. Nem kérek semmit, mondta Lukács, és egy gyors pillantást vetett az árukészletre. Ez micsoda, kérem?
Kolbászkrém, mondta a segéd.
Ettől a szótól, nem tudni miért, Lukács szájában összefolyt a nyál. Ráadásul a kolbászkrém tubusba volt csomagolva, mint a fogpaszta. Lukács még sohasem evett tubusba csomagolt élelmiszert. Kérek egy tubussal, mondta rekedten.
Gyönyörű ementális ajtunk van, mondta segéd. Ez a mondat szíven ütötte Lukácsot, élt-halt a sajtért, de legjobban az ementáliért élt-halt.
Jutka ismerte ezt a gyengéjét, mégsem volt sajt az asztalukon talán évek óta. Ő nem tette szóvá, azt hitte, nem is lehet kapni ementálit, de most, amikor meglátta malomkerék nagyságú, félbevágott sajtkolosszusokat, hirtelen ingerültség támadt benne, és így szólt.
Ebből is kérek 25 dekát.
A segéd levágta, megmérte a sajtot. Ekközben Lukácsból elpárolgott a dű, sőt, valami bűnbánatféle foglalt el a helyét. Úgy érezte, ha már megvette ezt a nagy darab sajtot a maga örömére, akkor Jutkának is dukál valami kárpótlás.
Milyen halfélét lehet kapni?
A segéd javaslatára vett 2 doboz norvég szardíniát és 2 szelet fogast aszpikban. Ekközben már érezte, hogy szédül. Nem úgy szédült, mint aki vérszegény vagy tengeri beteg. Úgy szédült, mint aki fülig szerelmes, vagy örül a tavasznak, vagy 2 fröccsöt szopott le egymás után. Amikor a segéd, immár teljesen biztosan a dolgában, felmutatott egy ovális konzervdobozt, amelyben szarvasgombás libamájpástétom volt, Lukács biccentett. Hang már nem jött ki a torkán. Megkapta a blokkot, elindult a pénztár felé, már majdnem odaért, amikor egy másik pultnál megpillantott a narancsokat. Mélyet lélegzett, és odatántorgott a kisasszonyhoz. Kopik szigorú beosztással éltek, minden forintnak megvolt a helye, mint a számoknak a számsorban. Étrendjük egyhangú volt, de Jutka mégis úgy tudta vezetni a háztartást, hogy a hónap utolsó napján is csak egy vonással volt szegényebb az étkezés, mint a fizetést követő napokban. Ahhoz pedig nem kellett biztosítási matematikusnak lenni, hogy leolvassa a kezében tartott blokkról a végösszeget, és összevesse az egy napra eső kosztpénzzel. De Lukács már nem volt beszámítható állapotban. Bőre vízketett, édes melegség hullámai öntötték el. Nem gondolt Jutkára, fütyült a világra, szeme csillogott, s valamilyen képzelt csárdás ritmusára halkan összeütögette a bokáját.
Citromot is kérek, mondta, miután a kisasszony már lemért a narancsokat. Mi ez, gyönyörűm? Fordult azután a kisasszonyhoz. Csak nem füge?
Fügét is vett. Mazsolát is, mély hűtött őszi baraszkot és málnát is vett. Be volt rúgva. Hangosan dudorászott, miközben a segédek és kisasszonyok mértek, csomagoltak, számoltak. Még vett egy kis zöld hagymát, egy kis üvegházi hónapos retket. Az egész világot meg akarta venni. Tánclépésben libegett a pénztárhoz, s annak az ősz fehérköpenyes asszonynak, aki a százas haiból visszaadott, barátságosan megcsipkedte az arcát. Annyi csomagja volt, hogy eldobta az átszálló jegyét, és taxin ment haza. Zsákmányát lerakta a konyhában. Akkor már nem dudorázott.
Nem felejtetted el a felvágottat, szívem? Kérdezte a felesége.
Jutka kiment a konyhába, és mikor visszajött, nagyon sápadt volt. Rámerett az urára.
Mi bajod, szívem?
Kérdezte ilyetten. Szédülök, mondta Lukács. Jutka nem szólt többet. Ágyat vetett neki, lefektette, vizes törülközőt rakott a fejére. Beadott neki 1 gram aszpirint, mert emlékezett rá, hogy legény korában a nagy ivászatok után mindig ezzel kúrálta ki magát.
Lukács mély és kábult álomba merült. Másnap karikás szemmel, erős fejfájással jelent meg hivatalában.
Mindenki azt hitte, hogy az este kirúgott a hámból. És ő neki is olyan érzése volt, mintha végre valahára Isten igazában kimulatta volna magát.
Thank you. Mit mond a hangszóró? A szekrényes öltözőnek mind a négy fala, a padlótól a mennyezetig csupa szekrény. Mind ugyanarra a kulcsra nyílnak. A kulcssal a kabinos jön, megy, bezár, ha valaki úszóruhára vetkezett, kinyit, ha öltözni kíván. 35 éve jön, s megy e szekrények előtt, behuny szemmel is megtalálja akármelyiket. Néha alig van vendég, akkor ül, pihen, s a hangszórókon közvetített rádióműsort hallgatja. Máskor váratlanul összeszaladnak az érkezők és a hazakészülők. Ezt ő úgy hívja torlódás. Ilyenkor alig győzi a munkát. E torlódásokat leszámítva a kabinosság nem tartogat meglepetéseket a kabinosnak. Egyszerű, kényelmes, de azért nehéz munka ez. Az a nehéz munka, amihez nem okvetlenül kell embernek lennünk. Szép kis torlódás volt itt az előbb, jegyzi meg. Figyeltem magát, Schuller úr, úgy szóval senkit se várakoztatott. Ezt is ki lehet tapasztalni, kérem. Ám bár van itt néhány velem egyidős kabinos, aki ilyen rumliban elveszi a fejét. Azt akarja mondani, hogy a tapasztalat nem minden? Bizonyos esetekben nem. Szerintem a kabinossághoz némi rátermettség is kell. Ezt maga jobban tudja, Schuller úr. Sőt, kérem, tovább megyek. Még a rátermettség is kevés. Hogy az ember a legnagyobb torlódásban se veszítse el a fejét, ahhoz speciális adottságokra van szükség. Milyen adottságokra céloz, Schuller úr? Lélekjelenlét, öblös hang, erélyes, sőt, ha kell, erőszakos fellépés. Persze, ilyen méretű közbelépésre csak ritkán nyílik lehetőség. Remélem, Schuller úrnak már nyílt rá lehetősége. Összesen egyszer volt itt akkora torlódás, hogyha nem én vagyok szolgálatban, akkor összetaposták volna egymást a vendégek. Mikor történt ez? Amikor a hangszórókon bemondták a hadüzenetet. Ráadásul gyönyörűen sütött a nap, és zsúfolásig volt az uszoda. Az öltöző ablakán besüt a nap. Ma is gyönyörű az idő, ma is zsúfolt az uszoda, ma is szól a hangszóró, mondja híreket. Schuller úr az ablakhoz lép, fülel, kérdőn nézek rá. Semmi legyint. Valahol Bengáliában.
Édes öregem, az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államában van egy Stockpool nevű kisváros, ahol Balla Elemérnek hívják a serifet. Már ötödízben választották meg a tisztségre, ami nem is olyan meglepő, mert a városka lakóinak többsége magyar. Él ugyan közöttük egy elég szép számú, angolul beszélő őshonos kisebbség, az amerikaiak, de ők is kevés kivétellel szintén Ballára szoktak szavazni. Ezek az amerikaiak részben szétszóródva, részben a fő utca, Main Street déli végében élnek, ami persze nem jelenti azt, hogy a legkisebb mértékben is elszigetelődnének a magyaroktól. Sokan közülük, főleg a fiatalok, magyarul tanulnak, és főnyereménynek számít, ha egy amerikai család a leányának magyar fiút tud kifogni. Volt például Balla Sheriffnek egy útmérnök fia, Smith Bessinek pedig egy izig-vérig őslakos családja. Az Isten is egymásnak teremtette őket. A lakodalom mindenütt lakodalom, vagyis rengeteget szokás róla mesélni, pedig sose történik semmi különös. Ez is olyan volt. A Smith-ék háza mögött kertjüknek gondozott pázsitján három sor terített asztalnál ültek a vendégek. Felerészt magyarok, felerészt amerikaiak, 300 vagy 400-an, de mégis inkább 400-an. És jókat ettek, ittak, miközben jól elbeszélgettek. Később a hangulat emelkedettebb fokán fölállt Balla Sheriff, és pohára kézben, ahogy Stockpoolban mondják, föltóztolta az ifjú párt. Balla már egy kicsit beívott, de azért szépen nyugodtan, rendbeszedetten kívánt szerencsét, boldogságot és jó sok gyereket a fiataloknak. Aztán egy kicsit elkalandoztak a gondolatai, és elmondotta, hogy az ő apja, aki annak idején átjött az óceánon, elmesélt neki egyszer egy történetet, mely az óhazában játszódott. Abban a faluban, ahol az ő apjának az apja lakott, a helység nevet persze rég elfelejtette a Sheriff, épp szőlőszüret volt a nagyapja szőleiben. Hát persze ki tudja, hogy van oda át, de úgy látszik, hogy amikor leszüreteltek, valamilyen okból átjárnak egymáshoz az emberek. Így aztán a nagyapja szőlős dombjára is fölzörgött néhány kocsi. Azt már Balla Sheriffnek az apja se tudta, hogy a nagyapa testvéröccse vagy az unokaöccse állította be, de minden esetre olyan valaki, aki messziről jött vissza, vagy talán sokat volt távol, és nem adott hírt magáról, de most följött a dombra, valami szekéren vagy kocsin, akkor a nagyapja odalépett hozzá, és a két kezét a két vállára téve azt mondta neki, édes öregem, az öcs pedig két kézzel a nagyapja karját fogta meg, és elkezdte himbálni, miközben ő is azt mondta, édes öregem. Hogy mondott-e mást is, azt most már nem tudja pontosan, mert már nem mozog valami frissen az esze, de valami megható dolog lehetett. Ettől a Sheriff is elérzékenyedett egy kicsit, ez a kemény ember, akinek évek óta csak bankrablókkal, betörőkkel és gyilkosokkal volt dolga, de aztán igyekezett megregulázni magát, és azt mondta, ne csodálkozzanak. Oda hát más a világ. Nem olyan könnyű megérteni, mert ott például nincsenek amerikaiak, és mindenki kizárólag magyarul beszél. Az ő nagyapja tehát, miközben fogták és himbálták egymást, megint csak azt mondta, és persze magyarul mondta, hogy édes öregem, a kertben egy kis csönd lett, mindenki Balla Sheriffet nézte, nagy szemeket meresztve, ámulatba esve, pedig ő csak annyit mondott, hogy édes öregem, és angolul is hozzátette, egyébként teljesen fölöslegesen, mert mindenki, aki ott volt, tudott magyarul, hogy my good old fellow. Ezt az esküvőt, meg ezt a tósztot aztán még sokáig emlegették. Jól lehet, azt, ami elhangzott, senki se tudta pontosan fölidézni, hisz ez az egyetlen óhazai emlék Balla Sheriff emlékezetéből is elég homályosan került elő. De azért a magyarok is továbbadták, meg az amerikaiak is továbbadták, amitől az elmosódott történet még elmosódottabbá vált. De így is lehetett valami érdekes a dologban, mert aki továbbadta, és aki attól hallotta, aki továbbadta, annak is az emlékezetébe vésődött ez az emlék, és ha talált valakit, aki még nem hallotta, szívesen elmesélte neki, pedig hát Istenem, miről van itt szó? Arról van szó, hogy édes öregem, ami angolul így hangzik, hogy my good fellow, és ráadásul a szavak jelentése mindkét nyelven hajszál pontosan ugyanaz. Hát akkor minek ezt emlegetni? Nem is tudom.
Az ember melegségre vágyik. Amikor véget ért a délelőtti vizit, Gró doktor már kifelé mentében észrevette, hogy az egyik beteg szaporán integet neki. Oda ment az ágyához. Ne tessék haragudni, hogy föltartom a főorvos urat, mentegetőzött a beteg, akinek a haja a két hetes kórházban fekvéstől egészen a válláig lenőtt. Ettől olyan külseje lett, mint az apostoloknak, különösen, ha még hozzá képzeljük ájtatosan kék szemét és pezsgődugó formájú szelid orrát. Én csak az iránt szeretnék érdeklődni, hogy milyen fűtése van a doktor úrnak. Maga kályhás, ugye, Krejbich bácsi? Kérdezte az orvos. Az bizony, cserépkályhája van a doktor úrnak? Gró doktor nem válaszolt rögtön. Egy percig gondolkoznia kellett. Először is, mert nyár volt, és ilyenkor senki sem tartja észben a kályháját. Másodszor, mert olyan ember volt, aki nem sokra becsülte a civilizáció áldásait. Jól tűrte a kényelmetlenséget, hidegre nem volt érzékeny, azt ette, amit elébe raktak, lakására nem költött. Nem is volt benne se szőnyeg, se kép, de még egy árva kaktusz sem. Jellemző rá, hogy még egy cigaretta fajtához sem ragaszkodott, amit a trafikban meglátott, azt megvette. Nekem csak egy közönséges vaskályhám van, Krejbich bácsi. A kályhásnak felcsillant a szeme. És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokszhoz? Jó nekem az is, amim van, mondta az orvos, rámosolygott a betegre, és kiment a kórteremből. Hozzá volt szokva a hála rohamokhoz. Jó sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal, díványpárnákkal, kávéval, teával, kézzel kötött harisnyával, sőt, egyszer egy pár postagalambbal is. Előfordult, hogy egy beteg verset írt hozzá, a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következő szavakat adták: Isten áldja meg Gró Mihály doktort. A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. Ennél fogva ő sem vette zokon, ha tehetősebb betegei diszkréten kezében nyomtak egy levélborítékot. De úgy viszajgott a természetbeni hálaadományoktól, hogy amikor Krejbich bácsi újabb célzásokat eresztett meg a kályháról, határozottan kijelentette: Köszönöm, Krejbich bácsi, egyrészt azonban nincs szükségem arra a termomicsodára, másrészt pedig nem akarom, hogy maga költségbe verje magát. A kályhás izgatottan fölült, és kidugta bütykös lábfejét a takaró alól. Félre tetszett érteni, mondta. Egy valamire való termokoksz 8000 forintba kerül, főorvos úr. Én a kályhát nem ajándékba akartam adni, hanem úgy gondoltam, hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvos úrnak. Ne fáradjon, Krejbich bácsi, mosolygott Gró. Én úgy szólván csak aludni járok haza, minek nekem egy ilyen drága kályha? Tudja a főorvos úr, hogy mi az a termokoksz? Nem én. K. Krejbich bácsi ágas-bugas lábának öreg ujja erre rángatózni kezdett. Még nem is látott termokokszot. Még nem. Krejbich bácsi, akinek hasából másfél méter vékony belet vágott ki gró, még 3 hétig feküdt a kórházban. Ez alatt megtörte, vagy jobban mondva, megőrölte az orvos ellenállását. De nem érvekkel győzte le. Amikor Gró doktor megrendelte a kályhát, még mindig meg volt győződve róla, hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét. Krejbich bácsi nem az érveivel, hanem a szenvedély erejével győzött. Mert Krejbich bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye. Számon tartotta, hány budapesti családnak rakott már termokoksz kályhát. Ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot, valahogy úgy, mint egy apa, aki szép stafírunggal adta férjhez a lányát. Eljárt hozzájuk, felpiszkálta a tüzet, megveregette a kályhát, és bizalmasan ráhunyorgott a háziasszonyra. Mindenütt szívesen látták. Kérésére többen felhívták telefonon Grót, egy postatisztviselő, egy világbajnok, egy opera énekesnő, gratuláltak neki a tervezett kályhához, és meghívták, látogassa meg egyszer az ő termokokszukat. Az orvos érezte, hogy ha tovább makacskodik, köztiszteletben álló személyek dühét zúdítja magára, egy okkal több, hogy megcsináltassa a kályhát. Lakása a Gellért-hegy északi lejtőjén 2 hónapig lakhatatlan volt. Krejbich bácsi telerakta csempével, vasalkatrészekkel, tróglikkal, japánerekkel, téglaporral és piszakkal. Ezt Gró föl sem vette. Életében az otthona alárendelt szerepet játszott. Szerette a hivatását. Sokszor vacsora időig dolgozott az osztályán. Minden második estéjét a főnökénél töltötte, Varga adjunktusnál, aki szintén aglegény ember volt, és az egyik kórházi orvoslakásban lakott. A közbelső estéken vagy éjszakai ügyeletet vállalt, vagy pedig nőismerőseit látogatta meg. Mint semmi másban, a párválasztásban sem volt válogatós. 4-5 nőnek udvarolt egyszerre, főképpen, mert mindegyik egyformán kedves volt hozzá, s ő nem bírta magát rászánni a szakításra. Jellemző rá, hogy még a keresztnevüket sem tudta megjegyezni, s ezért mindegyiket így szólította: anyukám. Már jól benne jártak a fűtési idényben, amikor Gró doktoron először látszott valamilyen változás. Varga adjuntusnak egy este szemet szúrt, hogy barátja sűrűn nézegeti az óráját. Mi az? Rendezvúd van? Kérdezte. Legyintett Gró, rá kéne rakni a kályhámra. Az adjuntus rábámult. Gró pedig kirohant telefonálni, és amikor visszajött, paprika vörösre gyúlva szitta a szomszédnőjét, egy lompos boszorkányt, akinek ő rendszeres havi díjat fizet azért, hogy esténként egy fél vödör kokszot tegyen a kályhára. Ha nem jut eszembe telefonálni, méltatlankodott, megint elfelejtette volna az a vén csoroszja. Hát aztán, csodálkozott Varga, hát nem idebent alszol. Ehhez te nem értesz, mondta fensőbségesen mosolyogva Gró doktor, ez egy valódi termokoksz. Alig figyelt a barátjára. Látogatásai idővel megritkultak, aztán teljesen megszűntek. A sebészeten észrevették, hogy Gró kezdi hazahordani a betegektől kapott hímzett díványpárnákat. Ugyanakkor részkarcokat vásárolt, s kéz alatt egy szőnyegre is szertett. Ekkoriban már majdnem minden estéjét otthon töltötte. Üldögélt, olvasott, rádiózott, vagy pedig neki vetette hátát a kályhának, és melegedett. Nőismerőseit is kezdte elhanyagolni. Az egyiket, aki nagyon ragaszkodó volt, egy este meghívta a lakására. Amikor beléptek, a leány örömmel kiáltott fel. De jó meleg van nálad! Azt elhiszem, büszkélkedett Gru. Csak nézd meg jól, miféle kályha ez, anyukám. Átkarolta a lányt, odavonta a kályhához. Elmagyarázta, hogy ősszel megrakják benne a tüzet, s az nem alszik ki többet tavaszig. Hát azt tudod-e, kérdezte, mennyit fogyaszt ez a kályha? 18 mázsát ősztől tavaszig. Az sok vagy kevés? Kérdezte a vendég. Gró elengedte a lányt. Hűvösen bánt vele egész este. Szép is volt, okos is volt, de neki mégis elment tőle a kedve. Nem is hívta többet. Néhány balul sikerült kísérlet után elhatározta, hogy a többiekkel is szakít. Otthon ülő ember lett belőle, és emberkerülő. Elajándékozta opera bérletét. Ha tehette, nem vállalt éjszakai ügyeletet. A kórházból egyenesen hazasietett. Előfordult, hogy délben taxit hívott, hazament, néhány percre nekivetette hátát a kályhának, és aztán megnyugodva tért vissza a kórházba. A kályha hibátlanul működött. Keveset fogyasztott. Egyenletes meleget adott. Sosem aludt ki benne a tűz. Egy szóval tökéletes volt. Oly tökéletes, hogy Gró doktornak néha furcsa gondolatai támadtak. Például, hogy semmiféle élőlény, beleértve önmagát is, nem lehet olyan tökéletes, mint egy termokkox. Lassanként minden csínyát, binnyát kiismerte. Rájött, hogyha növeli a húzatot, akkor melyik cserépsor adja ki először a meleget. Bele-belenézett az aknába, ahol cseresznye pirosan izzva roskat lefelé a koksz, és halkan, mint egy izzó szú, percegett. Milyen csodálatos, gondolta ilyenkor Gró, belül forró, mint egy vashámor, kívül langyos, mint egy asszony test. És ilyenkor kísértést érzett, hogy megcsókolja a kályát. Február végén beteget jelentett. Attól kezdve hol bejárt, hol otthon maradt. Nem volt semmi baja, csak nem vágyott elmenni a finom meleg szobából. Egy ilyen napon sürgönyzött Kreibich bácsinak, hogy másnap este látogassa meg. A kályhás belépett. Felpiszkálta a tüzet, megöveregette a kályha oldalát, sőt, még a fülét is rátapasztotta, mint amikor az orvos ellenőrzi a tüdő működését. Jól szuperál, főorvos úr, kérdezte aztán. Nagyszerűen, mondta Gró. De én más miatt hívattam magát. Rájöttem valamire, Kreibich bácsi. A kályhás várakozás teljesen nézett rá. Gró neki támaszkodott a kályhának. Megvárta, míg át nem járja a meleg. Mostanáig, mondta aztán, az emberek nagy házakat építettek, és minden szobában raktak egy kályhát. Nem lehetne fordítva csinálni, Kreibich bácsi. Hogy fordítva? Kérdezte a kályhás. Nagy kályhákat kéne építeni, mondta ábrándozva Gró, s a nagy kályhákba kicsi házakat. Mit szól hozzá Krebich bácsi?
Így első hallásra kissé szokatlanul hangzik, mondta némi gondolkodás után a kályhás.
Hiába marasztalta az orvos, nem sokára elköszönt és hazament. Másnap Gró doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. Azóta ott él. Nem bánt senkit, és őt sem bántja semmi. Hátát a falnak veti, és szelíd mosolyjal néz a semmibe.
A megváltó. Délelőtt 10 óra volt, amikor az író befejezte drámáját. Előző este még 2 nehéz jelenete volt hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább 10 feketét főzött magának, és legalább 10 kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában. Most mégis olyan frissnek érezte magát, mintha nem is volna teste, olyan boldognak, mintha megszépült volna az élet, és olyan szabadnak, mintha megszűnt volna lenni a világ. Lesétált a partra, megkereste a csónakost. Ki visz a vízre egy kicsit, Valentik bácsi, kérdezte tőle. Tessék beülni, mondta a csónakos. Borús volt az ég, szellő se rezdült, Valentik bácsi gyors és rövid csapásokkal evezett, ahogy a Balatonon szokás. Mit gondol, kérdezte az író, mikor már egy jó darab utat megtettek, ide látni még a partról? Még ide, mondta a csónakos. Tovább mentek. Csak az evezők csobbanása hallatszott. A partról már nem ért idáig a hang. Összemosódtak a házak, a kikötők és az erdők. Már csak egy ceruzavonás látszott, ahol véget ér a tó. Még most is ide látni, kérdezte az író. A csónakos körülnézett. Ide már nem. Az író lerúgta lábáról a szandált és fölállt. Akkor húzza be az evezőt, Valentik bácsi, mondta. Megpróbálok egy kicsit a vizen járni.
Sótartó felé. Ott ült az egész rokonság és Ursula, egy roppant csinos 16 éves lány Warnemünde-ből, cseregyerek. Már megmutatták neki Budapestet, levitték a Balatonra, ma este magyar konyha volt soron. kitettek magukért. Halászlét adtak, tejfölös paprikás csirkét, háromféle rétest. Még a csirkénél tartottak, amikor Valkó Károly körülnézett és így szólt. Hol a só? Urzula miatt németül is el kellett mondani mindent. De Valkó még kívánta is a kérdésre a választ, a mosolyra, a viszonzó mosolyt. A nagy zsivajgásban, nevetgélésben amúgy se figyelt rá senki. Der Salz? Kérdezte, s rámosolygott Urzulára. Das Salz, javította ki a lány visszamosolyogva, és a sótartóra mutatott. Aztán sajnos másfelé fordult a figyelme. A sótartó nem volt messze, legalábbis úgy látszott, mintha nem volna messze. Valkónak 50 éves kora óta fokozatosan romlott a bal szeme, örök rettegésben élt, hogy nem újítják meg gépkocsi vezető jogosítványát. Rosszul tudott távolságot becsülni, és ezen már a szemüveg sem segített. Kinyújtotta a kezét a sótartóért. Nem érte el. Még messzebb nyújtotta. Azt várta, hogy valaki segít, de Tildi, a kisebbik lánya, épp a galuskát kínálta körül. Das Zindi Ungarischen Galuska. Nudeln? Kérdezte, mert csak a nullit ismerte a szép Warnemünde lány. Nicht Nudeln, sondern Galuska, magyarázta Valkóné, és mindenki nevetett. Eközben a testes családfő, akivel senki sem törődött, áthajolt az asztalon, valósággal ráfeküdt, aztán a szószoros értelmében fölmászott rá, és kitaposott fekete fűzős cipőjében megállt a hófehér abroszon. Erre se figyelt föl senki. Most éppen az uborka kovászolását magyarázták Urzulának, ami elég nehezen ment, mert senki se tudta, mit jelent németül kovász. Valkó tehát útnak eredt az asztalon, átlós irányban a sótartó felé. Kettőt lépek, gondolta, s ott leszek. De nem egészen így történt. Nem mintha a sótartó távolodott volna. Inkább azt kell mondani, hogy az egész asztal a rajta levővel s körülülőkkel, mintha megtágult volna. A kis tárgyak megnőttek, a nagyobbak még nagyobbak lettek. A tányér, amely a savanyúságnak volt oda készítve, akkorára nőtt, mint egy szökőkfút medencie. Egy heverő fogpiszkáló, mint egy előre gyártott vasbetongerenda. Valkó a 71-es számú építővállalat anyagát vevője volt, innen a hasonlat. Nem csoda, hogy ebben a táguló univerzumban Valkó csak ment, ment, aztán sietségre fogta, de a sótartó, bár nem is távolodott, semmivel sem került közelebb. Ilyenkor már nem lehet megállni. Valami zúg az emberben, gyerünk, gyerünk! Izgalmában Valkó észre se vette, hogy halkulóban a nagy vendégzsivaj. Futásnak eredt. De aztán eszébe jutott, hogy a szívbillentyű elégtelensége miatt a körzeti orvos még a lépcsőjárástól is eltiltotta. Megállt. Zihálva nézett körül. Szerencséje volt. Egy kard hosszúságú késpengén kellett csak átlépnie, s ott várta a kocsija, egy 1500-as Fiat. Kanadából kapta már használt állapotban a sikkasztás miatt külföldre szökött sógorától. Kinyitotta az ajtót, beült. Az ablakok be voltak fagyva, a motor is nehezen indult, néhány percig melegített, aztán nekivágott a hómezőnek, lassú tempóban, óvatosan. Ez már a vérében volt, amióta Margit híd kellős közepén rosszul becsülte a távolságot, és hátulról alácsúszott egy nagy autómentőkocsi emelődarujának. Tulajdonképpen ebben is szerencséje volt, mert mindjárt fölkapcsolták a kampóra. De most a hóban még jobban vigyázott. Kikerülte a szerteszét heverő kenyérmorzsákat, lefékezett minden abrosz gyűrődésnél, de hiába, alig tett meg 10-12 kilométert, s már is beleszaladt egy útjelző táblába. A pózna kidőlt, a motor rányomódott a hűtő, és megállt. Valkó megnézte a hóba süppett táblát, melyre az volt kiírva, a sótartó felé. Egyébként fölöslegesen, mert a sótartó, habár az is bele volt süppedve a hóba, tisztán ide látszott. A feleségét viszont már csak homályosan látta, belemosódva a téli hómező derengésébe. Épp nevetett, biztosan hibásan mondott valamit németül, gondolta az anyag átvevő, miközben tovább lábolt a térdig érő hóban. A felső réteg el volt jegesedve, ami megnehezítette a járást. Ő azonban ment, ment, mert ilyenkor már nincs megállása az embernek, akkor se, ha a fűzős cipőjén több kilós hókoloncokat cipel. Már-már fogytán volt az ereje, amikor megint történt valami. Az ő hagyományos szerencséje most se hagyta cserben. Egyszer csak elébe kanyarodott egy kutyák vontatta szán. Először elmosolyodott. Hogy kerül az asztalra, kutyaszár, gondolta. De aztán elkomolyodott, sőt, elérzékenyült, mert eszébe jutott ifjúkorának kedves olvasmánya, a Scott utolsó útja, melybe a kamaszkor egész hős kultuszát és a romantikáját beleálmodta. Csak behunyt a szemét, s már ő volt az angol kapitány, aki fagyhalált halt a déli sarkon. És tessék, milyen az élet! Most ott állt, megkopaszodva bár szervizívbajával, abban a tragikus hatnapos hóförgetegben, és ostora pattogtatásával nógatt a futásra a tucatnyi izmos, hosszú szőrű sarkvidéki kutyát. Helyzete nehéz volt, s egyre nehezült. A hőmérő higanya leszállt, s neki se sátra, se kétszersültje, se petróleum kájája. Kutyái egymás után belebukfenceztek a hóba, mert kutya eredelese volt. Azért csak hajtott, hajtott, három nap, három éjszaka, hajtott étlen szomjan, fagyoskodva a reménytelen mentő expedícióban reménykedve hajtott, míg csak a harmadik nap estén az utolsó kutya is ki nem dőlt. Teljes csönd borult rá. Ameddig ellát a szem, csupa hó. Üres a látóhatár, eltűnt a rokonság, el a felesége, el még a Warnemünde-i lány tündöklő szőkesége is. Csak egy aranyszín lángocska libegett a fekete égen a sótartó közvetlen közelében. Tildi ugyanis a német vendég tiszteletére kiverekedte, hogy két gyertya is világítson a vacsora asztalon. Az anyagát vevő áhítattal nézte. Istenem, mondta magában, északi fény. Lába szárán lassan kúszott föl a jég. Elővett egy kis előjegyzési naptárt, ahová kiszállásai voltak följegyezve, és dermed kezével félig befagyott töltő tollával beleírta. Isten óvja a királyt. Habár még ifjan is szocz nem volt, nemhogy királypárti. Aztán még földerengett valami az ifjúságából, és hozzáírta. Éljen Anglia! Holott sose járt Angliában, mindig csak Olaszországba vágyott, de tavaly, amikor megkapta az útlevelet, $70 a zsebében nem mert egy ilyen hosszú utazásnak neki vágni.
Nyilatkozat. Torkig vagyok. Állandóan téves számokat tárcsázok. Hangom, ha a főnökömmel beszélek, reszketni kezd. Úgy szólván elvesztettem a munkakedvemet. Gimnazista kislányom átnéz rajtam. Jövőre 50 éves leszek. Ennél fogva alul írott Dr. Stü Rudolf, ünnepélyesen kijelentem, hogy ezen okmány aláírása hamis, aláírója csaló, akivel nem vagyok azonos. Dr. Stü Rudolf, S.K.
Egy országgyűlési felszólalás. Dénes Dénes a fontos javaslatairól és közérdekű interpellációiról ismert képviselő az országgyűlés mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra készült. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon, ez járt a fejében ma is, mindjárt a reggeli ébredés után, miközben ágyában teljes kávéját itta. Ám de talán éppen azért, mert így tele volt a feje, Csenger megye kiküldöttje valahogy fölcserélte az események egymás utánját. Ahelyett, hogy először megfürdött volna, az aszály leküzdését célzó törvényjavaslatát nem a parlamentben, hanem még odahaza a fürdőszobába mondta el a feleségének és két gimnazista fiának. Családtagjai helyeselték a javaslatot. A parlamentben viszont, mint az ülés harmadik felszólalója, fölment ugyan a szónoki emelvényre, de ahelyett, hogy elmondta volna örökös aszály sújtotta megyéjének szebb jövőjét ígérő interpellációját, csak melegfürdőt vett. Beleült a kádba, fülét, nyakát, hónalját, alsó testét beszappanozta, és aztán, miután lezuhanyozott és megtürülközött, visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos helyére. Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan jóvá hagyta, s így az törvényerőre emelkedett. MT-i.
Ki mit tud? Bárd Elek, 38 éves bankpénztáros, nála 10 évvel fiatalabb feleségével, született Ulrich Nóra mozgásművésznővel, valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az állatkertbe, ahová azonban nem sikerült bejutniuk, mert a kaput óriási tömeg vette körül, azon belül pedig rendőrautók, tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a továbbjutást. A körülállóktól megtudták, hogy a hüllők házából kiszabadult egy 15 méter hosszúságú kobra, mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg. Bocsánat, mondogatta Bárd Elekné, miközben átfurakodott a sokaságon, és egyenesen odalépett a szörnyetekhez. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett, aztán megsimogatta a vérszomjas hüllő fejét, és belépett az állatkert kapuján. A kígyó engedelmesen követte. Be a kapun, át a pázsiton, el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt, vissza a saját ketrecébe, melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt, majd lassú léptekkel visszasétált övéihez. Hát ezt hogy csináltad? Kérdezte a férje az elámult tömeg közepén. Nekem ez semmi, mondta szerényen Bárdné. Vizsgázott okleveles kígyóbűvölő is vagyok. És ezt miért nem mondtad meg soha? Kérdezte a férje Bárd Elek bankpénztáros. Mert sosem kérdezted, mondta a felesége, és fiait kézen fogva férje kíséretében elindult a főkapu felé.
Hiába sikerül egy vitás kérdést tisztázni, már is ott a következő talány. Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre, és helyet foglalt az ülőkén. Ekkor valami szöget ütött a fejébe. Hiszen ő növény, nincs se bélcsatornája, se széklete. Akkor meg mit keres itt? No, ez legalább tisztázódott. A kis rezeda fölkelt, és dolga végezetlen visszament a vendégek közé. Amikor a háziasszony, angol királyi vérből, akinek a neve napját ünnepelték, kérdő pillantást vetett rá, visszamosolygott, de csak ennyit mondott magyarázatul. Egy kis félreértés történt, és elindult a büfébe, mert pesgőzhetnék jelett. Az lesz a jó hetsz, gondolta, amikor a karcsú poharakat meglátta. ha inni sem tudok.
Végleges megoldás. 26 éves vagyok, egy kissé csontos, szögletes, de azért csinos külsejű. Mégis eddig összesen csak 3 férfival volt dolgom. Egyébként mindhármat Ernőnek hívták, talán véletlenül. Most azonban minduntalan csönget a telefon. Egy türelmetlen és agresszív férfi hang jelentkezik. Miért hallgat, mondja, maga az Lulika? Halló, Lulika, hát egy szava sincs hozzám. Teljesen tanácstalan vagyok. Válaszoljak, vagy lecsapjam a kagylót? Mi okos? Mi helyes? Elmúltam ma 30, de még csak egyetlen egy férfi mondta, hogy szeret. A múltkor 3-ról beszéltem, de nem mondtam igazat, csak egy volt, és azt sem hívták Ernőnek. Aztán sokszor szólt a telefon, ezt is említettem, de kiküldtek egy szerelőt, teljesen szétszette, most nem lesz több téves hívás, mondta, és tényleg. Évek óta most csöng először a telefon. Jaj, mi lesz, ha Lulikát keresik? Mondjam, hogy tessék, én vagyok Lulika. Vagy mondjam, hogy tévedés, miért molesztálnak? Én nekem Steyer Edita nevem. Múlnak az évek, elmegy az élet, még mindig szűz vagyok. Eső előtt megfájdul a fejem. Egyszer biztosra vettem, hogy belém szeretett egy Ernő nevű férfi, de annyira félt a visszautasítástól, hogy csak telefonozni mert. De ez se volt szerelem. Később kiderült, hogy csak a készülékemben volt a hiba. Ettől kis híján idegösszeroppanást kaptam. De egy idő múlva rájöttem, hogy sokkal kevesebbel is beérem. Csak az a fontos, hogy végleges megoldás legyen. Akkor történt, hogy lenyeltem a lift kulcsot. Előzőleg vékony cukorspárgát kötöztem rá, és a másik végét ráerősítettem az alsó szemfogamra, mely egyedül áll. Se jobbról, se balról nincs mellette fog. Az viszont eszembe se jutott, hogy a cukorspárgát nem mutatja a röntgen. Maga kis butuska, szidott a műtét után az orvos. Miért nem szólt, hogy a fogához kötözte? Simán ki tudtam volna húzni a száján keresztül a kulcsot. De én megmagyaráztam, hogy nem őket akartam bosszantani, kigondolt műtétre. Én csak azt akartam, hogy valami végleges megoldást találjak, amit már nem lehet én tőlem elvenni. Másfelől azonban belehalni sem lehet.
Hangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Hamon Péter, Bollai Péter, Kézdi György, Örkény István, Darvas Iván, Fenyő Ervin, Szacsvai László, Merc Tibor, Kovács Adél és Bodnár Erika olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. rózsaméz, Guillaume Nándor regényének rádióváltozata. Első rész, Lovasok a szívnél.
Azt mondják, hogy csöndesek, nagyon csöndesek voltak az éjszakák Szent Tamáson az 1920-as években. Az emberek korán behúzódtak házaikba, és korán eloltották a lámpákat. A faluszéli házak lakói a csöndes éjszakákban néha lódobogást hallottak. Ilyenkor messzebb húzódtak a sötét ablakoktól. Nem érdekelte őket, hogy mi történik odakint, de az is lehet, egyik-másik házban tudták, hogy a poros dűlőutakon Török Ádám a rablógyilkos lovagolni tanul. Guillaume Antal az egykori huszár tanította lovagolni. Éjjelenként, amikor az emberek a házakban lapítottak, ők ketten a Feketicsi út öreg eperfáj alatt szoktak találkozni.
Olyan büdös vagy, hogy bekötött szemmel is rád találnék. Már megint kilométerről érzem a szagodat. Büdösebb vagy, mint a lovaid.
Nem az én lovaim.
De azért szereted őket, mintha a tieid lennének.
Szeretem őket, szép és jó lovak ezek.
És csutakolod őket, mintha a tieid lennének.
Igen, és te is ugyanilyen büdös lennél, ha egész nap a lovakat csutakolnád, meg az istállót pucolnád.
Munnyin gazda istállója?
Mindegy.
Nekem nem mindegy. Én sohasem ganéznék más lovai alól.
Hát én pedig ganézok más lovai alól. Éjjelenként pedig téged lovagolni tanítalak. Csak tudnám miért.
Jó van, üljünk fel és zavarjuk meg a munnyin lovait. Na, megint tettél rájuk nyerget?
Igen.
Mondtam, hogy nem kell már nyereg.
Azt hittem, nem már.
Szedd le a nyergeket.
Ahogy akarod, leesel és a nyakadat töröd.
Nem fogok leesni.
Jó, lecsatolom a nyergeket. Ide teszem őket a fa mögé.
Na, így már jobb.
Rossz huszár lett volna belőle, túlságosan nagy darab ember.
Sohasem akartam huszár lenni, egyáltalán nem akartam katona lenni.
Tudom. Na, mehetünk.
Nyugtalan ez az átkozás.
Tartsd erősen, és ne ülj olyan mereven, mint a gyerekben. Szőrén, másként kell megülni a lovat. Egyik kezeddel kapaszkodj a sörényébe. Könnyen leeshetsz.
Nem fogok leesni, előbb döglik meg a munnyi lova.
Nem döglik meg, biztos lehetsz benne. Jó vérű ló ez.
Persze. Jó vérű ló.
Elég várja, hogy kiszabaduljon az istálóból. Munnyinnak nagyon jó lovai vannak.
Nagyon jó lovai vannak. Nekünk pedig nincsenek még rossz lovaik.
Erősebben tartsd. Figyelj engem.
Egyeseknek jó lovai vannak, másoknak még gebéjük sincs. Pedig Isten mindenkit egyformán szeret.
Hiszel Istenben?
Hiszek. És hiszem, hogy Isten mindenkit egyformán szeret.
Egy orosz gróf a fogolytáborban egyszer térdre borult előttem, és istenként imádott engem. Olyan alázattal imádkozott hozzám, hogy én akkor tényleg Istennek éreztem magam.
Igazán?
Nagyon jó érzés volt. Te nem tudhatod, sosem voltál fogolytáborban?
Nem, meg a háborúban sem voltam. Katona szökevény voltam.
Tudom.
Alára ítéltek, amikor elfogtak. Az újvidéki börtönben vártam, hogy kivégezzenek. Egy szombatista lelkésszel zártak össze. Őt is halálra ítéltek, mert ő sem akart háborúba menni. Ez a szombatista lelkész folyton imádkozott, és próbált rábeszélni engem is, hogy imádkozzak Istenhez. Tudtam, hogy meghalok. Dühített ez a jámbor marha, egyszer meg is vertem. Nem védekezett, meg aztán hiába is védekezett volna. Gyönge kis emberke volt. Verhettem, ameddig akartam. Ő meg folyton azt mondogatta. Imádkozz Istenhez, Isten mindannyiunkat egyformán szeret. Legszívesebben nagyon vertem volna. De egyáltalán nem védekezett. És ennek a ványat lelkésznek lett igaza. A szerbek feljöttek Újvidék alá, a németek és a mi magyarjaink visszavonultak, és minket elfelejtettek kivégezni. Azóta hiszek Istenben.
Nagyon jó érzés, ha letérdelnek az ember elé, és Istenként imádják.
Valamikor a háború előtt nagyon sokat üldögéltem a Kálvárián, a megfeszített Jézus lábánál. Halat sütöttem ott, és a szálkákat Jézus lábaihoz szórtam. Rengeteg halat ettem abban az időben. Két bátyám, Sándor és István akkor készült Brazíliába. Nekik gyűjtöttünk pénzt, és én jóformán csak halat ettem. Magam fogtam és sütöttem a halat, a csontokat pedig a megfeszített Jézus elé szórtam.
Miért jöttek vissza Sándorék Brazíliából?
Nem találták fel magukat. Évekig gürcöltek, és nem szereztek semmit. Mindössze 5 sötétkék ünneplő ruhát hoztak, és 5 csontfejű fehér sétabotot. Most aztán a családban minden férfinak van egy sötétkék ruhája és fehér sétabotja. Nekem is. Ha nem volna az a ruhám, majdnem olyan rongyos lennék, mint te.
Gondolom, én már rongyosabb is.
Rongyos vagy, mint egy rossz csavargó, és büdös is vagy. Pedig Isten...
Mindenkit egyformán szeret.
Igen.
Mert a szombatista lelkész mondta, és mert a háború véget ért, mielőtt téged kivégeztek volna.
Igen, de nem csak azért.
De aztán megint csak börtönbe kerültél, a szerbek is lecsuktak.
Elkaptak vonatfosztogatás közben, de akkor legalább nem ítéltek halálra. Többet nem fogok csontokat szórni a megfeszített Jézus lábaihoz.
Az a rojtos Galla is folyton a Kálvárián üldögélt valamikor.
Többet, mint én. Akármikor elmentem oda, őt ott találtam.
A citerás. Mindig csodálkoztam. Hogy tudtál évekig egy citerással barátkozni?
Kedveltem. Nem volt rossz ember, csak hülye volt, szegény. Elment a háborúba és szétlövette a könyökét. A háború után felkerestem. Nagyon szomorú volt. Merev a jobb karja. Nem tudott citerázni.
Az egyik Krebslányt vett el feleségül.
Rézit. Ez a Gallai szerencséje. Rézi mindenből pénzt csinál. Nélküle Gallai éhen halna. Lehet, hogy ma éjszaka elmegyünk Krebszékhez.
Minek?
Beszélnem kell vele.
Nappal is elmehetsz hozzá.
Jobb, ha éjszaka megyek.
Nekem minden.
Ne futtassuk meg kicsit a lovakat.
A lovaknak jót tenne, de te...
Nem esek le.
Hát akkor gyerünk! Jó, kapaszkodj meg!
Nem estem le.
Jó, tett a lovaknak ez a vágta.
Képesek volnának egész éjjel vágtatni.
Eső lesz hamarosan, messzire elhaladszik a hajókürt.
Ismered Stipan Basityot, a hajós kapitányt? A Dungyerszki hajóján szolgál, a Dungyerszki búzáját szállítja.
Na, nem ismerem.
A piacon szokott néha részegen lődörögni.
Nem ismerem.
A börtönben találkoztam vele, amikor a vonatfosztogatásért ültem. Egy cigány lókupeccel és ezzel a Basityjal voltam egy cellában. Őt kocsmai verekedés miatt zárták be. Sokat beszélgettünk. Jó üzletet ajánlott nekem. Átadna valamennyit a Dungyerszki búzájából.
Lopja a gazdáját?
Na és ha lopja. Marad még a Dungyerszkinek éppen elég.
Á, Isten a hajós kapitányt is ugyanúgy szereti, mint Dungyerszkit, ugye?
Ugyanúgy.
Mit kér cserébe a búzáért?
Lovakat. Lovakat kellene áthajtani Magyarországra.
Na, értem már. Ezért tanítalak én lovagol.
Hát persze.
Sejtettem kezdettől fogva, és ezért tanulsz gyerek nélkül lovagolni, mert nyerget nem akarsz lopni.
Nem, nyerget nem akarok lopni.
Nehéz lesz. Messze van a határ, és jól őrzik.
Jó lovakkal egy éjszaka el lehet érni a határra, és jó vezetővel könnyen át lehet csúszni. Ezt attól a cigány lókubetszől tudom.
Azzal is összebarátkoztál?
Volt rá időnk a börtönben. Igaz, az első napon megvertem. Ő már vagy 2 hónapja ült, amikor engem bevittek, és mindjárt piszkoskodni kezdett velem. Kijelentette, hogy a küblit ezentúl minden nap én fogom kihordani. Ezért még nem bántottam volna, de hogy rám ijesszen, egy bicskát is elővett. Nem tudom, hogyan szerezhetett bicskát a börtönben, talán becsempészte hozzá valaki. Hadonászott az orrom előtt a bicskával, fenyegetőzött, én meg elkaptam a karját, hátra csavartam, aztán falba vertem a fejét. Attól kezdve nagyon szelíd volt, és ő hordta ki a küblit. Később szépen összebarátkoztunk.
Ő is benne van a dologban?
Talán. Ismeri az átjárókat.
Akkor is nehéz lesz.
Meg lehet csinálni. De szükségem lenne még valakire, aki ért a lovakhoz.
Na, hogy találsz valakit.
Te értesz a lovakhoz.
Értek a lovakhoz, de nyugodtan akarok élni.
Miből? Miből akarsz nyugodtan élni?
Istálós vagyok, ez is valami. Júniusban elmegyek aratni. Néha eljárok házakhoz hajat vágni és borotválni. Még a halottakat is megborotválom. Nem undorodom tőlük. Sok halottat borotváltam én a fogolytáborban.
Ott tanultad a borotválást és a hajvágást?
Ott. Borbét kerestek. Én mindjárt jelentkeztem. A soha életemben nem voltam borbé. De hát a foglyokat főleg kopaszra kellett nyírni. Gyorsan beletanultam. Ügyeskedtem. Elég jó dolgom volt. Főleg aztán, hogy magasrangú orosz tiszteket, meg grófokat, meg hercegeket is írtam. 3 évet kihúztam ott, és élve maradtam.
Aztán hazajöttél rongyosan.
Haza.
És azóta is rongyos vagy. Ügyeskedsz egy kicsit, és rongyos maradsz.
Nyugodtan akarok élni.
Meg büdösen.
Voltam én már büdösebb is.
A fogolytáborban?
Igen. A latrina ott húzódott a barakunk mellett. Hosszú mély árok volt a latrina. Gerendákat raktak az árok fölé, és ezekre a gerendákra kellett guggolni. A megcsúszott valaki a gerendán beleesett a latrinába, és ott fulladt meg a mocsokban. Télen, mikor jegesek voltak a gerendák, sok ember belehullott az árokba. Ennél rondább halált el se lehet képzelni. És micsoda bűz volt ott.
De te ügyeskedtél, és mindent túléltél.
Túléltem! És azt is megértem, hogy egy orosz gróf letérdelt elében, és istenként imádott.
Valóban?
Valóban. Imádkozott hozzám. Ez valamikor ő volt a táborparancsnokom. Rettenetesen féltünk tőle. És én nagyon gyűlöltem. Ő ásott azokat a mély latrinákat, és láttam az arcán, hogy élvezi, amikor az emberek téren lefordulnak a gerendáról, és belefulladnak a mocsokba. Képes volt órák hosszat a hóban toporogni, és a latrinát figyelni. Soha életemben nem gyűlöltem senkit annyira, mint ezt az embert. Egyszer azt álmodtam, hogy a Szent Tamási Zöld utca közepén állok. A táborparancsnok térdel előttem a díszes tiszti egyenruhájában, összetett kezekkel könyörög, én pedig baratvával levágom mind a két fülét és az orrát.
Aztán valóban letérdelt előttem.
Hát aztán valóban letérdelt előttem. Elértek hozzánk a vörösök, letartóztatták a táborparancsnokot, és barakba zárták más magasrangú tisztekkel együtt. A katonák, akik addig őriztek bennünket, csatlakoztak a vörösökhöz, meg a hadifoglyok közül is sokan. Engem is hívtak, de én azt mondtam, hogy sebesülésem volt, már nem tudok harcolni, se lóra ülni. Inkább maradtam, és a letartóztatott tiszteket nyírtam, és borotváltam. Pedig kutya bajom se volt, sosem sebesültem meg. Arról volt szó, hogy egyáltalán nem bíztam a vörösökbe. Nagyon nyomorúságosan néztek ki. Rongyosabbak voltak, mint most én. Azt gondoltam, gyorsan elfogják őket söpörni, hiszen olyan rongyosak voltak. Ezt hitték a barakba zárt tisztek is, csupa grófok, talán hercegek. Bíztak benne, hogy hamarosan kiszabadulnak. Mondogatták, éppen elégszer, és én még mindig féltem tőlük, hiába, hogy foglyok voltak. A táborparancsnok előtt mindig vigyázba vágtam magam, mielőtt borotválni kezdtem volna. Aztán mégse söpölték a vörösöket, és én kezdtem nem félni a tisztektől. Úgy körülnyírtam a táborparancsnok fejét, hogy csak a feje bubján maradt egy kis hajpamacs. Olyan lett, mint egy vedlet öreg pulykakakas. Meg sem lehet nyikkadni, de úgyis féltem én már tőle.
Itt piszkoskodtál, mi?
Ez még semmi. A borotvát többé nem fentem meg, mielőtt őt kezdtem volna borotválni. Sűrű, erős szakálla volt, kipattogott az arcbőre, amíg végighúztam rajta az életlen borotvát. És egy napon, amikor beléptem a barakba, a táborparancsnok letérdelt előtt, imádkozni kezdett hozzá. Azt mondta, hogy én vagyok az ő Isten, és kért, hogy kegyelmezzek neki. Esdeklő hangon imádkozott, a feje búbján remegett a hajpamacs. Akkor tényleg Istennek éreztem magam. Lenyírtam a hajpamacsot a fejebúbjáról, így mindjárt emberi formája lett, és kifent borotvával borotváltam meg az arcát. Kegyelmes voltam hozzá, mert Isten is kegyelmes. Soha többé nem láttam a táborparancsnokot, azt hiszem elvitték a bolondok házába.
És most? Várod, hogy jöjjön egy másik táborparancsnok, és az is térdeljen előtted?
Életemben akkor voltam a legboldogabb, amikor térdre borulva imádkozott előttem az az orosz gróf, meg gróf volt a táborparancsnok. Te, az is lehet, hogy herceg volt? Ha képzeld el, egy herceg térdelt előttem, és hozzám imádkozott.
Te pedig rongyosabb és büdösebb voltál, mint most.
Rongyosabb és büdösebb voltam, mint most.
Nem mindig győznek a rongyosok.
Győznek, ha sokan vannak. Ha sokan vannak, senki se tudja őket elsöpörni.
Éppen ez a baj. Csak akkor győzhetnek, ha sokan vannak. Akkor pedig mit ér a győzelem?
Sok ember között elvész a konc. Egyedül vagy csak kis csapatban kell zsákmányt szerezni.
Akkor mindenkinek sok jut belőle.
Nyugodtan akarok élni, lovagolni, szívesen megtanítalak, de...
Menjünk a szívhez, krepszékhez, a vízimalomba. Ott talán okosabb embereket találok.
No, jól ismered őket?
A háború alatt egy ideig náluk rejtőzködtem. Rendesek voltak velem, és lehet, hogy a rojtos gallait is ott találom a malomban. Szokott segíteni az apósának.
Felül nem mehetünk. Úgy sem jártam még soha a vízimalomban.
Futtassuk át meg még egyszer a lovakat.
Szent Tamás északi peremén a katolikus temető és a kálvária között volt a Gavanszki féle vízimalom. Itt hosszú földgát állta útját a folyónak, és a gát és a malom között volt a szív. Téglából épített egy méter magas, csúcsos emelkedő, amolyan kezdetleges zsilip, amely alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom lapátjai felé terelte. A krivája azonban itt ritkán apadt le egy méter alá. A víz többnyire keresztül zúdult a szív alakú emelkedőn, fehér habokat vetve csapódott le a másik oldalon, és a szív tulajdonképpen olyan volt, mint egy szép kis természetes vízesés. A szív melletti vízimalomban már hosszú évek óta egy Stefan Krebs nevű német ember volt a molnár.
Jó esik ismét a földön állni, igaz?
Kösd ki valamelyik fához a lovakat. Én addig bezörgetek a malomba.
Kicsi terázik a malomban.
A rojtos gallai. Persze, hogy a rojtos gallai. Sohasem változik meg. Szétlőtték a könyökét, de ő még így is citerázik. Az egész vízimalmot elvihetnék a feje fölül, akkor sem hagyná abba a citerázást. Nézd meg!
Ne, furcsán fektette le a citerát.
Merev a jobb karja.
Ki az a másik? Az a vörös hajú, aki a zsákokon alszik.
Az Péter, a kisebbik krepszfiú.
Na, hallottam róla, nyomdás segéd. Azt mondják, nem csak a haja vörös. Az örülni fog a tervednek. Ő se szereti a gazdagokat.
Nem tudom, ezek a vörösök minden csordában akarnak megoldani. Ki az? Nyisd ki már az ajtót, te nyavajás muzsikus.
Török Ádám, vártalak már. Hallottam, hogy hazajöttél a börtönből.
Török Ádám, mi a fenét akarsz ilyenkor?
Tőled semmit, fiam, aludj tovább. Rojtos, csukd be az ajtót. Ez itt Gion Antal, még sohasem járt vízimalomban.
Hát akkor nézzen körül. Te meg ülj le ide a zsákokra. Örülök, hogy eljöttél. Azt mesélik, hogy folyton a piacon sétálsz. Alig lehet rád ismerni. Sötétkék ünneplő ruhában, fehér sétapálcával.
Úgy tudtam, hogy felhagytál a citerázással.
Egy ideig tényleg felhagytam vele. Azt hittem, hogy a kacska kezem már úgyse tudnék citerázni. De az idén kövér csütörtökön ismerősök jöttek össze nálunk, és rábeszéltek, hogy próbáljam meg. Kiderült, hogy tudok játszani merev könnyékkel, és csak kissé messzebbre kell tolnom a citerát.
Megint járod a házi bálokat, mint valami muzsikus cigány.
Nem, házi bálokba már nem járok. Magamnak játszom, meg otthon a Rézinek, meg a gyereknek. Van egy kicsi gyerekünk.
Fiú?
Fiú. Rengeteget bömböl. Citerázni meg énekelni szoktam neki, hogy elhallgattassam.
Miből éltek?
Rézi var. Én segítek apósomnak itt a malomban, de eljárok aratni és csépelni is.
Aratni, te?
Muszáj volt, beletanultam. Igaz, keservesen megszenvedtem. Sohasem csináltam azelőtt, és a könyököm nem hajlik. Akárhogyan igazítom a kaszát, sokkal szélesebb rendet vágok, mint mások.
Érdekes ez a vízimalom. Hanem hogyan borotválkozol, ha nem hajlik a könyököd?
Rézi szokott megborotválni.
Asszony kezében borotva?
Lehet, hogy az idén már nem kell kaszálnod. Hol van Stefán?
Apám alszik.
Ébreszt fel.
Ilyenkor megőrültél?
Ébreszt fel, beszélni akarok vele.
Nappal is beszélhetsz apámmal.
Most akarok beszélni vele, mozgás, fiam.
Fontos?
Fontos.
Menjél, Péter.
Fenébe is.
Izgága kölyök.
Nem kölyök már. Hamarosan megnősül.
Ti is itt laktok a malomban?
Nem. Mindzsamam a hetes laktanyájában lakunk.
Rézi tehát nincs itt.
Nincs.
Jól van. Jobb, ha nincs itt.
Mit akarsz az apósommal?
Majd meghallod.
Na nézd csak, Török Ádám! Megint a csendőrök elől bujkálsz?
Nem, mostanában egészen jól megvagyok a csendőrökkel.
Láttam. Láttalak vasárnap a piasztérről azzal a hályos csendőrtisztel mentél be a Pivnicki kocsmába. Karalityi, vagy mi a neve?
Karagity.
Igen, igen, Karagity. Azt mondják, nagyon szigorú ember.
Nem mindenkivel.
De lehet. Mostanában gyakran eljárok a piasztérre. A malomba dolgoznak helyettem a gyerekek. Elgyöngültek már a kezeim, nehezen tudom bekötni a zsákokat. Szeretek a piasztéren sétálgatni mindenfélét. Lát, hall az ember. A feleségem azt mondja, hogy én vagyok a falufarka. Na, üljünk le.
Akar pénzt keresni?
Természetesen.
Hamarosan lesz 100 mázsa búzám.
Na.
Később talán több is. Sokkal több. Átadnám a búzát, maga megőrölné, a lisztet eladná a pékeknek, és a keresett 20%-át megtartaná magának. Bizonyára ismer pékeket.
Ismerek pékeket. Hozhatod a búzát.
Nem ilyen egyszerű a dolog. A búzát maguknak kellene elhozni egy kiselejtezett uszájról. Az uszája a disznópiactól lejjebb van a csatorna partjánál, ahol már a nádas kezdődik. Zsákonként kell elhordani a búzát.
Értem, ezért jöttél éjszaka.
Jobb, ha nem látnak bennünket együtt.
Nem lopunk búzát.
A búzát már ellopta más, egyszerűen csak ide kell hordani.
Zsákonként mi? És lehetőleg éjszaka, vagy nem?
De igen.
Nincs szükségünk lopott búzára.
Az apáddal tárgyalok, kölyök. Mennyit hoz a malom?
Keveset. Mostanában nagyon keveset. Még a gazdának is kevesebbet hoz. Mi meg éppen csak megélünk a percentből.
De azért nincs szükségünk lopott búzára. Hoz majd többet is a malom, lesz még bő esztendő. És megváltozhatnak az idők.
Ügyeskedni is kell, ha az ember épségbe ki akarja várni a gazdagabb esztendőket. Én 3 évig voltam a fogolytáborban.
És egy herceg letérdelt.
Így van. Egy igazi herceg térdelt előttem és imádkozott hozzám. Azt mondta, hogy én vagyok az ő istene. De amíg ezt kivártam, 3 évig kellett ügyeskednem, hogy éhen ne halljak, vagy bele ne fulladjak a latrinába.
Ajánlom, hogy ébresszük fel Stefit. Majd ő tárgyal Török Ádámmal.
Minek? Ebből az üzletből úgysem lesz semmi.
Fogd be már a szád, kölyök! Mit gondolsz, kié az a búza? Nem ilyen szegény ördögöké, mint te vagy én.
Nem lesznek mindig szegények a szegény ördögök.
Azt mondják, te kommunista vagy.
Mi között hozzá? Nem vagyok.
Ismerlek én benneteket. Összedugjátok a fejeteket, pusmogtok és nem csináltok semmit.
Többet csinálunk, mint a világ összes Török Ádámja.
Ismerlek én benneteket. Csordába álltok, és már útközben feléltek mindent. Semmitek sem marad, még ha győztök is.
Nem rabolunk.
Na, hívd gyorsan a bátyádat, annak legalább van esze, és most már fogd be a szád, mert a malom kölyös csapom a fejedet.
Azt hiszed, félek tőled, Török Ádám. Tudom, hogy egész életedben raboltál, embert is öltél.
Péter! Menj és ébresz fel, Stefit!
Rendben van.
Feldühített ez.
Nem hallgass rá, mostanában összehallgass mindenfélét. Honnan lopod a búzát?
Nem én lopom.
Hát, kicsoda.
Fontos ez?
Nem túlságosan. Valamelyik nap együtt láttalak azzal a részek hajós kapitánnyal. Mi is a neve?
Basics.
Igen, Basics.
Neveket nehezen jegyzem meg, de sok mindent látok, hallok, amióta a falu farka vagyok, ahogyan a feleségem mondaná.
Itt van Steffi.
Gyere ide, Steffi. Török Ádám lopott búzát kínál. Nekünk kellene elhozni és megőrölni. A liszt 20%-a...
Péter már elmondta. 20% az kevés.
Egyáltalán nincs szükségünk arra a búzára.
Dehogy kevés. Ingyen kapjátok a búzát. Megőrlitek és eladjátok. Alig van munka vele.
El is kell hozni azt a búzát arról az oszályról. És a disznópiasz körül meg a csatorna hídján mindig csendőrök ólálkodnak.
A csendőrökkel nem lesz baj.
Török Ádámnak jó barátja az a hájas csendőrtiszt. Karalics. Vagy hogy is hívják?
Akkor is vigyáznunk kell. Bárki megláthat és feljelenthet bennünket. Esetleg olyankor, amikor Török Ádám barátja nincs szolgálatban. 35%.
Legfeljebb 25. Éjszaka nem lát benneteket senki.
Válon kell hazahordani a zsákokat. A csatorna innen legalább 2 kilométerre van. Még 30% is kevés.
Nem szakadtok bele, elég erősek vagytok te is, az öcséd is, meg Galla is.
Te még soha életedben nem hordtál zsákot, soha az életedben nem dolgoztál.
Legfeljebb 28%.
Rendben van. De a korpa is a miénk. Te úgysem tudnál mit kezdeni a korpával.
Na, hát ezzel akkor meglennénk. Sokra viszed még az életben, fiam. Lehet, hogy a te fejedet kellene a malomkőhöz csapnom, nem az öcsédét.
Én nem hozok el egyetlen zsákot sem az uszájról. És Rézi is nagyon dühös lesz, ha megtudja, hogy Török Ádámmal üzletelünk. Hallod, Steffi? Rézi megpofosz, ha megtudja, mibe viszed bele a pánkat.
Rézit majd elintézi a férje, igaz?
Nehéz lesz.
Te intézd el, te vagy a férje. Mikor mehetünk a búzáért?
Talán egy hónap múlva. Majd szólok.
Megint éjszaka, mi?
Na, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Gyerünk, Antal.
Most már lassan hazaindulhatunk.
Nem gondoltad meg magad? Látod, milyen szépen összejönnek a dolgok?
Nem tudom.
Rongyosan és büdösen akarsz megdögleni. Vagy ki akarsz menni Brazíliába, mint az én két bátyám, hogy ünneplő ruhát hozhass haza? Most meg a harmadik bátyám a Pali készül Franciaországba, majd ő is összekapar egy sötétkék ruhára valót.
Pali ki akar menni?
Nem tudom lebeszélni.
Majd gondolkodom a dolgon. Egyelőre még úgyis gyakorolnod kell a lovaglást.
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata, az első rész hangzott el, Lovasok a szívnél. A szereposztása következő volt. Török Ádám, Kertész Péter, Gion Antal, Balázs Péter, Gallai István, Szacsvai László, Krebs Stefán, Kozák László, Krebs Péter, Tordi Géza, Krebs Steffi, Konrád Antal, az író, Tomanek Nándor. Szerkesztette Fehérvári Győző. A zenei munkatárs Molnár András volt. Rendezte Pós Sándor.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. Második rész, Kivándorlók és lótolvajok a Zöld utcából.
A Szent Tamási Zöld utcában többnyire nagyon szegény emberek laktak. Könnyen verekedő, lobbanékony emberek. Egyébként jó munkások voltak. Jó kaszások és kapások. Aratáskor vagy kukoricatöréskor hetekig kint aludtak a földeken, talán még éjjel is dolgoztak. Az év legnagyobb részében azonban munkanélkül maradtak. Ilyenkor aztán céltalanul témferegtek az utcán, büdös, fekete vágott dohányt szívtak, a bajuszuk széle megsárgult a cigarettafüsttől, zsíros, rossz kalapjukat a szemükre húzták, és ha egy módosabb ember arra ment szekéren, utálattal a földre köptek, vagy csúfondárosan röhögtek. Általában mindenen gúnyolódtak és röhögtek. Csak akkor komolyodtak meg, ha munkát kaptak. De ritkán kaptak munkát. Egy tavaszi estén csoszogó törökéknél búcsú vacsora volt. A legidősebb testvért Pált búcsúztatták, aki Franciaországba indult. A szobában, a kecskelábú asztalnál együtt ült a négy testvér, Pál, István, Sándor és Ádám, az asztal főn az apjuk ült, az asztal másik végén az anyjuk. Pál és István feleségei, gyerekei a konyhában voltak.
Sógorotok, a kis Simon nagyon panaszkodott nekem tegnap. Fájlalja, hogy István és Sándor még egy vacak ünneplő ruhát se hozott neki Brazíliából. Pedig ő sírt, mikor elmentetek, mert azt hitte, hogy soha többé nem lát benneteket. Erre visszajöttök, és még egy ünneplő ruhát se hoztok neki. Még egy sétabotot se kapott tőletek. Azt mondja, egy sétabottal is megelégedett volna. Egy emberfejű sétabottal, amilyen nektek van. Soha se látott még csontból kifaragott emberfejet.
A kis Simon folyton panaszkodik valamiért.
Azt mondja, legalább visszahoztátok volna a fekete ünneplő ruhátokat, amiben annak idején elindultatok Brazíliába.
A kis Simon kétszer belefért volna azokba a ruhákba.
Átalakította volna.
Még odafelé a hajón leszakadt rólunk a fekete ruha. Igaz, Sándor?
Darabokra szakadt a ruhánk, mire Brazíliába értünk. A hajón hideg volt éjszaka, és mi a fekete ünneplő ruhánkba aludtunk. Különben is avult volt.
Pali, neked azt üzeni a kis Simon, hogy ha majd jössz vissza Franciaországból, hozzál neki sötétkék ruhát, még fehér sétabotot, és azt üzeni, hogy a családodért ne aggódj, amíg oda leszel, majd ő segít gondoskodni róluk.
Pali éppen azért megy el, hogy gondoskodjék a családjáról. Talán több szerencséje lesz, mint nekünk Brazíliába.
Egyetek is közben, ne csak beszéljetek. Pali!
Eszem, apám, eszem.
Ubonyi Jóska sok pénzt hazaküldött Franciaországból, pedig csak egy éve van kint. A felesége már vett egy lánc földet.
Valatinfer is minden hónapba küld haza pénzt.
Ha az a mafla, Ubonyi Jóska évente egy lánc földet összehoz, én összekaparok legalább két láncot. És akkor 3 év után nyugodtan visszajöhetek.
A kis Simon azt mondja, ha jól feltalálod magad odakint, lehet, hogy ő is kimegy utánad. Egy évre. Másfél évre.
Ádámnak kellene kimennie.
Hogyan?
Ha Pali jól feltalálja magát Franciaországban, kimehetnél hozzá egy-két évre?
Sehova sem megyek.
István és Sándor megjárta Brazíliát.
Én nem küldtem őket.
Senki sem küldte őket, de hát az ember boldogulni akar.
Örülök, hogy nem boldogultak. Örülök, hogy megint itthon vannak. Pali is jobban tenné, ha itthon maradna.
Megpróbál kimászni a nyomorúságból. Egyszer már ki kell mászni a nyomorúságból.
Másszon ki itthon a nyomorúságból. Hogyan, öcsém? Kérdezz azoktól, akik már kimásztak belőle. Egész csomó gazdag embert ismerek, a bőrük alatt is pénz van. De egyik sem Brazíliában vagy Franciaországban tömte meg magát. Itthon híztak meg. A nekem járó rész is valahol náluk van.
Adjuk ezt.
Az Isten őket sem szereti jobban, mint engem.
Adjuk ezt. Megint rabolni, meg gyilkolni akarsz.
Ki akarok mászni a nyomorúságból? Visszakérem a nekem járó részt.
Éppen eleget bujkáltál már a csendőrök elől. Nem lenne jó, ha ismét vadászni kezdenének rád.
Az a dolguk, hogy emberekre vadásszanak. Ha pedig itt valakinek a terhére lennék...
Nyughass már! Senkinek se vagy a terhére. Csak nem szeretnénk, ha megint börtönbe kerülnél.
Nem fogok börtönbe kerülni. De Franciaországba sem megyek.
Jött valaki.
Megnézem. Gion Antal van itt.
Palitól akarok elbúcsúzni. Ti még eztek? Már indulnia kellene.
Befejeztük, ülj le.
Azt hittem, többen lesznek itt. Emlékszem, amikor Sándorék indultak Brazíliába, az egész Zöld utca összejött itt nálatok. Most is meg kellett volna hívni az ismerősöket, mindjárt vidámabban búcsúznánk Palitól.
A Zöld utcában azóta már megszokták, hogy az emberek elmennek külföldre.
Mirőlünk azt hitték, hogy örökre elmegyünk Brazíliába. Azért jöttek olyan sokan búcsúzkodni.
Azok is eljöttek, akiket nem is hívtunk. De Pali nem megy el örökre, legfeljebb 3 évig marad Franciaországban.
Jobb szeretném, ha itthon maradna. Majd én összekaparok évenként 2 láncföldet, ha már annyira földre éheztek.
Annál jobb lesz, ha közben te is szerzel valamit. Csak nehogy börtönbe találjalak, ha visszajöttem.
Nem találsz börtönben.
Indulnunk kell az állomásra.
Ne. Hát akkor...
Hol vannak a sétapálcák?
Sétapálcák? Minek? Sötét van kint.
Hozd ide a sétapálcákat.
Jó, hozom.
Ádám, te nem jössz velünk?
Itt maradok Antallal.
Hát akkor, öcsém.
Gyere minél előbb vissza. És hozzá sötétkék ruhát annak a nyavajás Simon sógornak.
Ha nagyon sok pénzed lesz, legyél nekem is egy sötétkék ünneplő ruhát.
Na, menjünk.
Isten veletek.
Ali hát mégis elment.
Ki akar mászni a nyomorúságból? Franciaországban fog kimászni a nyomorúságból, mint amazok Brazíliában.
Lehet, hogy szerencséje lesz.
Nem olyan messze kell keresni a szerencsét. De hiába beszélek nekik. Egyik bátyám nagyobb marha, mint a másik.
Indulunk mi is?
Induljunk.
Sötét éjszakánk lesz.
Az kell most nekünk.
Csak az eső ne essen, mert akkor megragadunk a földeken.
Nem lesz eső.
Azt hiszem, a béresek lefeküdtek már.
Biztosan lefeküdtek, ma korán lefeküdtek. Holnap vasárnap lesz, bejönnek a kocsmákba.
Tök részegre isszák magukat, minden vasárnap tök részegek.
Holnap mi is edhetünk valamit a garatra.
Remélem. A cigány hol vár bennünket?
A tanya közelében.
Hogy hívják?
Karába.
Megbízhatunk benne?
Ügyes ember, ismeri az utat meg a határátjárókat.
Nem csak erre gondoltam.
Félsz?
Egy kicsit. Először megyek lovat lopni. És ezt a cigányt nem ismerem.
Én ismerem. Amióta egyszer falba vertem a fejét, nagyon tisztel engem. És azt is tudja, hogy pisztoly van nálam.
Pisztoly van nálad?
Igen. A cigánytól kaptam, amikor kijöttem a börtönből. Ennyire tisztel engem, nézd meg. Vadonatúj cseddőrpisztoly. Valahonnan lopta a cigány.
De minek a pisztoly?
Nem árt, ha van. Szükségünk lehet rá.
Úristen.
Na, ne félj, téged nem foglak lelőni.
Ott van valahol a Popich tanya. Nem világítanak az ablakok.
Alszik ott már mindenki.
Vigyáznunk kell. Csöndben kell dolgoznunk. Nem nagyon ismerem a járást a tanyán.
A te gazdáddal kellett volna kezdeni. Neki is jó lovai vannak, és ott ismered a járást.
Nem. Amíg én ott istálós vagyok, addig onnan nem lopunk lovakat.
Egyszer úgyis sorra kerül.
Török Ádám. Ti vagytok?
Jól van. Itt a cigány.
Halálra rémisztent.
Olyan lármát csaptok, hogy még a szomszéd tanyákat is felveritek. Gyertek utánam. De fogjátok be a szátokat.
Lefeküdt mindenki a tanyán?
Alszik mindenki.
Kutyák?
3 nagy dög van a tanyán.
Nem baj. Antal csöndben fogja kivezetni a lovakat. Ért hozzájuk. Valamikor huszár volt, és nem ilyen rongyos ruhákba járt, mint most.
Ha felébrednek a béresek, és ránkuszítják a kutyákat, elmegy a kedved a nevetéstől, Török Ádám.
Én bízom a huszárunkban.
Psz, vigyázni fogok.
Azt elhiszem. Éppen eléggé meg vagy ijedve.
Ott van az istáló.
Ti menjetek oda a fákhoz.
6 lovat vezes ki az istálóból.
2-esével fogom kivezetni őket. Megyek.
Isten verje meg.
Kik a vér?
Elhallgatott.
Ha fölébrednek.
Nem ébrednek fel.
A kutyák egy pillanat alatt felverhetik a tanyát.
Érdekes lenne. Nálam van a pisztoly.
Elhoztad?
Elhárt.
Lőnél is vele?
Ha a Popich gazda kerülne elém, nem sokat gondolkodnék.
Hát lehet, hogy... Hallgass! Itt jön Antal a lovakkal.
3 kivezettem. Engedelmes jószágok.
Jó lovak.
Fogjátok őket. Megyek. Megyek vissza.
Csigavér, mindjárt indulunk.
Megigazítom a kötőféket.
Ügyesen dolgozik a huszárunk.
Ügyesen dolgozik, de nagyon fél.
Te is félsz, cigány.
félsz, igaz?
Hát, nincs éppen nevethetnék.
Pedig olyan jól esik nevetni néha. Nem ilyenkor.
Ilyenkor is.
Te nem félsz?
Nem.
Persze, te már embert is öltél. Engem is. Majdnem megöltél a börtönben.
Bicska volt nálad.
Várj, itt van a másik három ló is. Indulhatunk.
Ez a beszéd.
Mindenki tartja a vezeték lovát?
Igen.
Igen.
Induljunk. De csak lassan.
Futás!
Megnyugodtak azok a dögök. Lehet, hogy nem verték fel a tanyát.
Beszélhetsz hangosan is, cigány. Most már senki sem hall bennünket.
Nem gyulladt ki a világosság a tanyán.
Reggelig nem fogják keresni a lovakat.
Addigra már átjutunk a határon.
Most merre?
Karába tudja az utat.
Menj előre, cigány.
Gyertek utálam. A fákat nézzétek. Jobb oldal.
Az ott? A Szegedi út?
Igen. Mindig a fákat nézzétek.
Gyorsabban, bírják a lovak.
Nagyon jó lovak.
A világ végére is elvisznek bennünket.
Mi van?
Elveszett a cigány.
Micsoda? Álljunk meg!
Elmaradt tőlünk. Meglógott a két lóval.
Akkor meg.
Azt mondtad, hogy megbízható ember.
Nem mer meglógni. Valami baj lehet.
Meglógott?
Itt jön, látod, nem lógott meg.
Igen, ő az.
Hol a keserves istenben voltál?
Lemaradtam.
Miért?
Nem bírom tovább.
Mit mondasz?
Vért. Nem bírok tovább lalagolni.
A mozgás, át kell mennünk a határon, mielőtt megvirrad.
Vért köpök, nem érted. Le kell szállnom. Lóról. Nem bírom már az ilyen hosszú lovagolást. Valamikor meg se kocsant.
Most már mindegy, a lovon maradsz, ha beledög lesz is. Neked kell átvezetned bennünket a határon.
Nem vagyunk már messze. Majd elmagyarázom.
Ne magyarázz semmit, hanem indulj, te rühes cigány. Ha itt maradsz, elfognak, és akkor beárulsz bennünket is.
Ne mondd nekem azt, hogy rühes cigány.
Indulj, rühes cigány.
Meg foglak ölni, Terek Ádám.
Az Istenet.
Nem mondték azt, hogy kérdés cigány.
Látod ezt a pisztolyt? Tőled kaptam valamikor.
Látom.
Ha nem indulsz, azonnal agyonlőlek. A fejedet lövöm szét. Elhiszed?
Elhisz.
Akkor hát indulj.
Rohad a szíved, Terek Ádám.
Mozgás, rühes cigány!
Rohad a szíved, Terek Ádám. Fakuljak meg, amíg egyszer látlak.
Legközelebb már nem lesz rá szükségünk. Ismerjük magunk is az utat.
Nem hozzuk többet magunkkal.
Ketten is el tudunk hajtani hat lovat. A rudat teszünk a két vezetékló közé.
Gyorsabban, cigány! Holnap este már citer a szót hallgatok.
A vízimalomban?
Nem. Elmegyek a Gallaiékhoz, a hetes laktanyába.
Hetes laktanya a Tuki dombon volt. Hajlott tetőgerincű, hosszú épület, tágas udvarral, udvarra nyíló, hét ajtóval, hét szobakonyhás lakással. A lakásokban jobbára fiatal és szegény házas párok laktak. Kicsi és olcsó lakások voltak ezek. Gallai Istvánék a hetes laktanya legszélső lakásában laktak, ahonnan esténként, ha Gallai István otthon volt, citera szó hallatszott. Ilyenkor a szomszédok is gyakran átmentek hozzájuk, és énekelni szoktak a citeraszó mellett. Egy vasárnap estén, amikor Gallaiéknál volt Bata János, a nagyorruhalász, Habenyák József, a napszámos, és ott volt Péter, a kisebbi krebsfiú, váratlanul benyitott hozzájuk ifjabb Johann Schank, a devecseri téglagyár tulajdonosa.
Johann, te itt?
Erre jártam.
Erre járt, és akkor benézett a hetes laktanyába.
Hogy vagytok? Szervusz, Péter.
Szervusz. Nem gondoltam volna, hogy itt találkozom veled.
Rézit akartam látni. Hallottam, gyereketek is volt.
Elég régóta megvan a gyerekük. Csak most jutott eszedbe?
Fogd be a szád, Péter. Johann akkor jön ide, amikor akar.
Persze, ti valamikor együtt jártatok a német iskolába.
Neked is jobb lett volna, Péter, ha német iskolába jársz.
Alig, hogy belép ide, már is kioktat bennünket, mert neki...
Ki ez a nagyorú ember?
Bata János a szomszédunk. Jó ember, csak folyton elégedetlenkedik valamiért, és haragszik mindenkire, akinek többje van egy halászhálónál.
Úgy látom, az öcséd is elégedetlen.
Péter, ő még gyerek.
Nem vagyok gyerek.
Ne hallgass rájuk, Johann. Ülj le.
Kicsit berúgtam, ne haragudj. Benéztem néhány kocsmába, és iszogattam az emberekkel. Nagyon sok hajléktalan emberrel találkoztam.
Találkoztál te már azelőtt is hajléktalan emberekkel. Ezért igazán nem szükséges a kocsmákat járni.
Segíteni akarok ezeken az embereken.
Igazán?
Igazán. Javasoltam nekik, hogy forduljanak beadvánnyal a községhez. És kérjék, hogy a koplalón osszanak ingyenház helyeket.
Ilyen rosszul áll a téglagyár?
Nem áll rosszul a téglagyár. Segíteni akarok az embereken. Jó tanácsot adtam nekik.
Ne hallgass Jánosra. Ő mindig ilyen. Soha se tetszik neki semmi. Mindenért morog.
Egyszer már kértük, hogy osszák ki a koplalót. Ha jól emlékszem, akkor éppen ti Sankok akadályoztátok meg.
Miért akadályoztuk volna meg?
Mert akkor még nem volt mind a két téglagyár a tiétek.
Nincs nekünk jóformán semmi hasznunk a telekosztásból. Csupa szegény ember kapna ott telket, aki csak vert faluházat építen.
Az alapokba tégla kell.
A tetőkre meg cserép.
Mindezt a Sankoktól kellene megvenni.
Akkor is ti járnátok legjobban az ingyenház helyekkel. Végre saját házatok lenne. Én igazán csak segíteni akarok.
Nem tetszik nekem, ha a Sankok akarnak segíteni rajta. És lehet, hogy én nem is a koplalón szeretnék házat építeni. Lehet, hogy fenn a dombon, a szőlőskertek tövében szeretnék házat építeni. Úgy tudom, az öreg Sanknak is van ott szőlőskertje. Ott is ingyen adnak házhelyet, ha beadvánnyal fordulunk a községhez, ha?
Nem hiszem. Ott már fizetik el a telekért.
Hát akkor fizetek. A szőlőskertek tövében fogom felépíteni a házam. Azt akarom, hogy a házam a domb tetején álljon. Az udvar a dombon kezdődjék, és a víz széléig érjen. Az udvar végébe kötöm a csónakomat, a hálókat pedig a dombon fogom szárítani. Ha jó szél lesz, a döglet halak bűzét elviszi a téglagyárba és az öreg Sank szőlőskertjébe.
A sógorom mindig tudja, hogy mikor kell citerázni.
A citeraszó megnyugtatja a síró gyerekeket.
Ne hallgass erre a halászra, Johann. Ő mindenért dübegurul. Te tényleg érdemes aláírásokat gyűjteni?
Érdemes. Kaphattok ingyen házhelyet a koplalón.
Felépítjük a házunkat. Az egész ház egy hosszú szobából fog állni, hogy sokan elférjenek benne. Ha elkészül, szögeket verünk a plafonba. Színes papírszallagokat aggatunk a szögekre, és oda csődítjük az egész hetes laktanyát. Reggelig fogunk énekelni.
Konyhát is építünk.
Nem kell konyha, csak egy hosszú szoba kell, hogy mindenki kényelmesen elférjen benne. A gyerekek nyugodtan alhatnak az egyik sarokban. Úgy is szeretnek citeraszónál aludni.
Ne bolondozz, konyhára is szükségünk van.
Nem bolondozom, egy hosszú szoba és kész. Nálunk mindig sok vendég lesz. Azt akarom, hogy kényelmesen elférjenek.
Konyhára szükségünk van. Ha konyhát nem építünk, én nem költözöm el a hetes laktanyából.
Ejjjj, mit tehet az ember, ha ilyen felesége van? Hát akkor lesz konyha is. Majd nagy konyhát építünk, sokkal nagyobbat, mint ez. Hogy mindenki elférjen benne.
Rendben lesz minden, Johann. Megcsináljuk a beadványt, aláírást is gyűjtünk eleget. Sokan vannak, akik szeretnének maguknak házat építeni.
Tudom én azt. Azért is akarok segíteni. Ideje már, hogy saját házatok legyen.
És hogy fogjon a tégla meg a cserép a gyárból. Az öreg Sanka a szőlős kertjében.
Jó estét!
Miért nem énekeltek a citerához?
Török Ádám is megtisztel bennünket, na csak.
Gyere be, ülj le!
Ez az a rablógyilkos?
Mi ez az? Még csak ő hiányzott ide.
Inkább nem ülnék le. Vannak itt, akik nagyon görbén néznek rám. Különösen az a vörös hajú kölyök, meg az a nagy orrú. És még a fiatal téglagyáros is itt van.
Üljél csak le! Johann Sank Rézi régi iskolatárs, akkor jön hozzánk, amikor akar. Te pedig az én régi barátom vagy, és te is akkor jössz hozzánk, amikor akarsz.
Nem. Csak veled akartam pár szót váltani. Gyere ki az udvarra.
Ahogy akarod.
Úristen! Micsoda pofák gyűjnek itt összen állatok. Sógorod, az a vörös hajú kölyök, meg az a nagyorú halász. Az is?
Az is.
Hogy férnek meg ezek ketten a téglagyárossal?
Éppen marakodtak, amikor beléptél.
Sankkal én is szívesen összemarakodnék, de csak sötétben, és amikor sok pénz van.
A vendégeimet hagyd békén. Rabolj ki valaki mást.
Ha tudná, hogy ennél a Sanknál most legalább 100 000 dinár van, megvárnám a sötétben, és apró szeletekre aprítanám.
Nincs nála annyi pénz.
50 000 ér is felaprítanám.
Annyi sincs nála, és neked sincs szükséged a pénzre. A lovak...
A lovakkal minden rendben, a határon túl vannak. Az értük járó búza pedig a hajón. Remélem, hordjátok már.
Hordjuk, éjszakánként.
A csendőrök?
Messze elkerülnek bennünket.
Jól van. Az a hájas csendőrtiszt állja a szavát. Persze, jó pénzért mindenki állja a szavát. Rézi tud a dologról?
El kellett mondanom neki.
Azért fogadott ilyen kedvetlenül?
Azért. Fél, hogy baj lesz belőle.
Nem lesz baj, jól járunk mindannyian. És neked nem kell többé aratni árnod ezzel a kacska kezeddel.
Az idén még elmegyek aratni. Megígértem Rézinek. De ha jól megy a dolog, jövőre már nem kaszálok.
Az idén sem kellene.
Megígértem Rézinek.
Harcias asszony, lánykorában is ilyen volt. Emlékszel, amikor még te meg én a halakat fogdostuk a színnél?
Emlékszem.
Ma este szívesen elénekelgettem volna veletek. Tulajdonképpen azért jöttem. De az a sok ronda pofa volt bent.
Gyere be, énekelni fogunk.
Á, fenét, már így is marakodnak. Mi lenne, ha még én is bemennék? Velem is kikezdenének, aztán kénytelen lennék megverni valakit.
Nem kell senkit sem megverned, nem fognak beléd kötni. Majd citerázok.
Ez megnyugtatja őket?
Persze. Sokféle ember jár mi hozzánk. Ha nagyon zabosak, akkor olyan hangosan citerázok, hogy nem értik egymás szavát. Kénytelenek énekelni. Később aztán jó kedvük lesz, hiszen éppen azért járnak hozzánk, hogy néha jó kedvük legyen.
Én is szeretném, ha ma este jó kedvem lenne. Tulajdonképpen már jó kedvűen jöttem ide.
Hát akkor menjünk be.
Ha úgy gondolod.
Gyere.
Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Kivándorlók és lótolvajok a Zöld utcából. Ismertetjük a szereposztást. Török Ádám, Kertész Péter. Gion Antal, Balázs Péter. Apa, Harkányi Ödön. Anya, Rosti Magda. Török István, Fonyó István. Török Sándor, Oszter Sándor. Török Pál, Izsóf Vilmos. Karába, Őze Lajos. Gallai István, Szacsvai László. Rézi, Törőcsik Mari. Krebs Péter, Tordi Géza. Bata János, Szilágyi Tibor. Sank Johann, Pató István. Az író, Tomanek Nándor. Zenei munkatárs, Molnár András. Szerkesztette, Fehérvári Győző. Rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A vagy igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
Köszöntöm hallgatóinkat!